az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a harmadik részben, a 10. és 11. versben. A Filippi levél harmadik fejezetéből a 10. és 11. vers így hangzik. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Kedves ünneplő gyülekezet, együtt vagyunk, hogy hallgassuk a feltámadás történetét, és az arról szóló üzenetet, amit készített Isten számunkra. Az ige hirdetésem két vezér gondolatot követ, húsvéttal kapcsolatban. Először a húsvét történetéről szólok, utána pedig a mi lelkünk történetéről, és a kettő kapcsolatáról. Először lássuk a húsvét történetét. A honlapunkon, a húsvéti gondolataimban megemlítettem azt, hogy ezek valóban valósággal történeti események voltak, amikről a Máté, Márk, Lukács és János beszámol. Valóságos történetiséggel kell számolnunk. Nem valami szép mitológiával, nem is azzal, hogy esetleg kegyes hívő lelkek sokkal később leírták azt, hogy ők mit gondolnak, és kiszínezték az eseményeket mindenféle angyalokkal, meg különleges csodákkal, hanem valóságos történelmi esemény áll előttünk. Megemlítettem a honlapunkon azt is, hogy egy Hugo Staudinger nevű német világi történész vizsgálta és elemezte ezeket az eseményeket, és mint mai modern történészként is el tudta fogadni. Tudnilik itt tények vannak. Krisztus feltámadása a történelmünknek egy része. Hogyha ezeket a tényeket sorba vesszük, akkor láthatjuk, hogy valóban így van. Először is ott volt az üres sír. Jézust valósággal eltemették, ennek is tanúi voltak, és harmadnapra pedig, amikor oda mennek az asszonyok, egy üres sírt találnak. Ez a húsvétot bizonyítja. Mert másképp nem jöhetett volna ki Jézus onnan. Nem lehetett csak úgy egyszerre elvinni Jézusnak a testét onnan, abból a sírkamrából, amire egy hatalmas nagy sírkő volt ráhengerítve. Nem lehetett elvinni, és nem volt szabad elvinni Jézusnak a testét, már a hatóság tilalma miatt sem. Hiszen a hatóság lepecsételte, és ezt a pecsétet senki nem törhette fel. Láthattuk a Jézus terében azt, hogy itt nem csak az izraeli hatóságról volt szó, és annak az autoritásáról és tekintélyéről, hanem itt egészen a római császárig ment ez a kérdés, és Pilátusnak nagyon örködni kellett, hogy nehogy valami úgy történjék, hogy őt vádolhassák a császár előtt, hiszen így is már megfenyegették, ha nem jól jársz el, nem vagy a császárnak a barátja. Tehát az a hatósági pecsét még többet jelentett. Egy nagyon kielezett helyzet volt ez. Nem lehetett onnan valahogy csak úgy elvinni azt a testet, Jézusnak a testét. Tehát onnan nem jöhetett ki. Másrészt azért sem jöhetett onnan ki, mert erős katonai őrséggel erősítették meg ezt az egész eseményt. Ott voltak az állig felfegyverzett katonák. Tehát képtelenség mást gondolni, mint azt, hogy Jézus valami más módon jött ki a sírból. A mi üzenetünk az, hogy Krisztus feltámadt. A másik tény, ami szintén ennek a történetiségét bizonyítja, az angyaloknak a megjelenése. Hogy angyalok jelentek meg. Egyik evangélista úgy számol be, hogy egy angyal jelent meg. A másik evangélista elmondja, hogy két angyal jelent meg. Ez nem ellentmondás, mert ott nagyon sok angyal lehetett, sokkal több, de kettő jelent meg. Kettő mondta a húsvéti üzenetet. Erre mondhatja valaki, hogy hát azért az angyal jelenés az nem egy objektív valóság a mi történetírásunk számára. Az egy más világba tartozik, ennek nincs semmi tárgyilagos értéke, hogy angyal megjelent. Ez nem egy történelmi bizonyíték, hogy angyal jelent meg, és ő mondta, hogy Krisztus feltámadt. Én azonban arra gondolok, hogy az angyal jelenések, a bibliai angyal jelenések valóban történelmi események voltak. Ha valaki szellemekkel foglalkozik, azoknak valóban nincsen történeti vonatkozása. Ha valaki azt mondja, hogy valami szellemi jelenéssel találkozott az éjszaka, ez egyáltalán nem tartozik bele a történetbe. Ez egy parapszichológiai esemény, abba beletartozik, de nem történelmi értékű. Egyet az ezoterikus dolgok, ezek a titkos babonás dolgok, amik beszélnek vándorló lélekről, ezek nem bizonyíthatók. Ezeket senki nem hozhatja történelmi érvként, amikor valaminek a történetiségét akarja magyarázni. Meg egy sereg olyan dolog, amiről azt mondják, hogy ez biztos így van, sokat említhetnék, például az aura. Azt mondják, hogy a Kirlián fotográfiával bemérik az embernek az auráját. Nekem van több könyvem, amit tudományos társaságok adtak ki, amik azt mondják, hogy ez a Kirlián fotográfia, meg a hasonló úgynevezett bizonyítékok, nem bizonyítékok. Ezek nem bizonyítanak semmit. Tehát, hogyha ilyen szellemi, spirituális dolgokkal akar érvelni valaki, hogy ő neki valamiféle spiritista szeánszon, nem tudom kicsoda, kinek a nagy bácsikája mit mondott ő neki a médiumon keresztül, ezeknek nincs történelmi értéke. De az angyal jelenés nem ilyen. A bibliai angyal jelenések egészen mások. A bibliai angyal jelenések nem ilyen bizonytalan, megmagyarázhatatlan szinten vannak, hanem ha megnézzük, és vegyünk fáradtságot erre, ha megnézzük a Bibliában, milyen is volt, amikor egy angyal megjelent, akkor látjuk, hogy nem szellemek lebegtek ide vagy oda, hanem azt olvassuk, hogy ezek valóban testet öltöttek. Isten adott nekik egy testet. Ideig, óráig adott Isten nekik egy testet, és igazi, valódi, földi, matériával rendelkező lényként cselekedtek itt a földön. Amikor egy angyal megjelent, leverte a Péter apostol bilincsét. Az, hogy levert a bilincsét, ez egy történelmi, vagy történelmileg meghatározó esemény. Életemnek azon a pontján jött egy angyal, és levert a bilincset, akit én láttam. Vagy az alvó Péternek megbökte az angyal az oldalát, és azt mondta, keljél már fel. Nem egy szellemjelenés. Amikor a Biblia angyalokról beszél, akkor nem szellemjelenésekről beszél, amik teljesen bizonytalanok, hanem valódi eseményről, ami tér és időben megtörtént, ami vele kapcsolódott a mi anyagi világunkba, sőt az anyagi világunknak része volt. Az angyalok akár birkóztak. Emlékezünk a Jákob tusakodásával, egy angyal tusakodott ő vele, hangját hallotta, megfogta, megragadta, végül Jákobnak megütöttett a csípőjét, és az kifordult, és egész életében sántított. Amikor a Bibliában angyal jelenése nem szellem jelenés ez, hanem valóban megtörténik, megjelenik valaki, kardot forgatnak, trombitát fújnak, vaksággal verik meg az ellenkezőket, megragadják a kést forgató kezet. Tudjuk, amikor Ábrám meg kellett volna, hogy ölje a fiát, akkor az angyal megfogta a kezét. Tehát itt valóságos, megtörtént eseményről van szó. Jézust a Gecsemáné kertben erősíti az angyal, amikor agonizál szinte, és a verejték cseppjei, mint a vércseppek hullanának le a földre. Földi személyként cselekszenek az angyalok. A történelem egyes eseményeit leállítják, vagy a történelem másik eseményét előmozdítják, vagy felgyorsítják. Most pedig a követ hengerítik el. Az Úr küld angyalokat, akik valósággal belekerülnek a mi négydimenziós világunkba, az idővel együtt négydimenziós világunkba, és cselekszenek, és azt a hatalmas nagy követ elhengerítik azért, hogy segítsenek az asszonyoknak. Tudnék, az asszonyok húsvét hajnalán mennek ki a húsvéti sírhoz, és ahova Jézust eltemették, kezükben vannak azok a drága fűszercámok, a gyolcs, a kendő, hogy még a Jézus temetését hogy igazából befejezzék, mert nagypéntek este gyorsan kellett mindent elrendezni. Nem volt sok idő már a temetésre. De erről beszélnek az asszonyok, hogy ki fogja a követ elhengeríteni a sír szájáról? Mindent elkészítettünk, kész a szívünk, készek az eszközök, de ki fogja a követ elhengeríteni a sír szájáról? Mert nagyon nagy követ kell elképzelni, egy barlang sír, amire egy hatalmas nagy kör alakú követ hengerítettek le egy lejtős részen, és azt nagyon nehéz visszagörgetni. De az angyal jön, és a követ elhengeríti, hogy segítsen az asszonyoknak. Elhengeríti a követ azért, hogy bemehessenek. És lássák azt, hogy nincs itt az Úr, és hogy utána megmagyarázhassák nekik azt, hogy azért nincs itt, mert feltámadott. Ezek megtörténtek, és utána ezek az asszonyok, mint tanúk mennek. Még a régi ókori bírói végzéseknél is két tanúnak a tanúsága elég volt arra, hogy valaminek a hitelességét elfogadják. Íme két asszony viszi a hírt. Igen, ezek Isten különleges módja, vagy útja, hogy nem két férfit használ fel. Isten szemében nagyon kedves az asszony bizonyságtétele és tanúságtétele is. De a további tények közé tartozik a húsvét történetiségét elemezve az, hogy Jézus saját maga is megjelent a tanítványoknak. A honlapunkon leírom ezt röviden, hogy megjelent egynek, megjelent kettőnek, amikor ketten voltak együtt. Megjelent tíznek, amikor tizen voltak együtt bezárkózva egy ajtó mögött. Megjelent 11-nek, utána megint 11-nek a Galileai tó partján, és megjelent 500-nak egyszerre. Ez az utóbbi azért volt nagy jelentőségű, mert amikor még 20 év múlva Pál apostol megírja a korintusi levelét, körülbelül 56 körül, akkor azt mondja, hogy megjelent az apostoloknak, nekem is, és azt mondja, hogy 500 atyafinak egyszerre megjelent Jézus, akik még most is élnek. Ez nagyon izgalmas. Azt jelenti, hogy 20 év múlva még 500 szemtanú tudta ezt bizonyítani. Tehát nem két asszony csupán, hanem 500 szemtanú bizonyítja, hogy ott voltunk, láttuk, tapasztaltuk, vele együtt voltunk, sőt, elmondják, vele együtt ettünk és ittunk. Ezek mind arról beszélnek, hogy a húsvét eseménye nem valami ilyen szép mese, vagy egy szép álom, vagy álomképzet, hanem ez valóban megtörtént. A mi történelmünknek nagyon sok eseménye van, amit leírtak, könyvekbe írtak, és ez ugyanúgy bele tartozik a történelem könyvek eseményébe, ami a tér időnek egy adott pontján megtörtént. Krisztus feltámadott. Nem csak a Staudinger professzor magyarázza ezeket a dolgokat, hanem mi egyszerűen kézbe veszünk a Bibliát, és végig gondoljuk, és azt mondjuk, hogy ezek verifikált, bizonyított események, amikre épül fel a mi kereszténységünk és a mi hitünk. De hogyha nézzük Krisztusnak, a feltámadottnak a lényét, az is mind arról beszél, hogy ez a történelmünknek, a mi földi világunknak, az emberiség történelmének a része Krisztus része az emberiség történelmének. Nézd meg, teste van. Jézus feltámadt, és testileg támadt fel. Testileg támadt fel, és erről szól az egyértelmű bizonyság és tanúság, hogy valóságos testtel támadt fel. Amikor a tanítványok például megrettennek, és azt mondják, hogy nehogy szellem legyen, azt mondja Jézus, gyertek ide, fogjátok meg a testemet, a csontomat. A szellemnek nincsen csontja, ezzel világosan különbséget tesz a szellem, és ő maga között, hogy nekem pedig van, és adjatok enni, és adnak neki enni, és megelégszik vele. Meg lehetett érinteni a sebeit. Együtt vándorolt velük az úton, amikor az emmausi tanítványok a 11 kilométert együtt megy. Magyarázta nekik az írásokat. Betért a kis ajtón, amikor megérkeztek Emmausba. Szinte látom magam előtt, hogy lehajtja a fejét, és belép a kis ajtón. Leül velük, és veszi a kenyeret, és megtöri a kenyeret, és odaadja a tanítványoknak. Valósággal testileg feltámadt Krisztus. A történelmünknek így, az emberiség történelmünknek egy része volt. Itt most megtört valami. Itt megtört a halálnak a hatalma, amiben mi nem bírunk. Ami bennünket megragad és lehúz. És így, mert valaki azt mondta, hogy erősebb vagyok, mint a halál erőit megtörte, feltámadt és visszakapta az ő testét és él. És ez bizonyos analógiát, hasonlóságot kínál mi nekünk. A mi feltámadásunkra nézve is nagy haszna van ezeknek a dolgoknak. Ezek szerint nem maradunk a sírban, hanem minden ember fel fog támadni. Azt mondja Jézus, hogy bizony mondom neked, és amikor így kezdve ez nagyon fontos, bizony mondom nektek, hogy eljön az az óra, amikor azok, akik a sírokban vannak, meghallják az ember fiának szavát, és kijönnek, egyesek az élet feltámadására, mások a halál feltámadására. Ez lesz a dicsőséges, vagy a borzalmas feltámadás, az élet feltámadása, vagy a kározott feltámadása. Tehát mindenki feltámad, és akkor odáll Isten elé, és számot ad arról, amit cselekedett. A hívők pedig az új feltámadott testben, az Isten országába bemehetnek, és élhetnek az új ég és új földön. Ennyi tehát húsvét történetiségéről. Te mondhatja valaki, hogy ez akkor is, ha történelmi esemény volt, az ő nagyon régen volt. És az ókornak nagyon sok jeles eseménye volt, és azokkal nem foglalkozunk annyit, mint ezzel. Most miért foglalkozunk éppen a húsvét történetével olyan sokat, miért szentelünk erre egy külön ünnepet, és ráadásul miért olyan örvendező a keresztény embereknek a szíve, és miért boldog a keresztény ember, amikor a húsvétot ünnepli. Miért telik meg a szívünk húsvéti örvendezéssel, amikor most itt együtt vagyunk. Egyáltalán hogyan kapcsolódik ez hozzánk, és hogyan kapcsolódik ez a mi lelkünk történetéhez. És a lelkünknek is van története, a mi lelkünkkel is olyan sok minden esemény megtörtént már, és ez, ami a lelkünkkel történik, kapcsolatos azzal, ami 2000 esztendővel ezelőtt volt. Sőt, szorosan összefügg a mi lelki életünk azzal, hogy ezek történelmi eseményként ott húsvétkor így megvalósultak. Ezért mondja Pál apostol, az az ő célja, így mondja, hogy megismerjem őt, a feltámadásának erejét, és a szenvedésében való részesülésemet. Mondja, hogy a feltámadásnak az erejét szeretném megismerni. Ezek szerint Krisztus feltámadásának van egy különleges ereje. Új erők jelentek meg az emberiség történelmében Krisztus feltámadásával. Új erők jelentek meg amik nem csak a követ hengerítették el, hanem az enyészetnek az erőit. A háttérbe szorították. Valahogy óriási változás állt be, erről talán biológusok, biokémikusok is próbálnának valamit mondani. Isteni erők jelentek meg, amikor a halált legyőzte. A tanítványok életében is ezek az erők elkezdtek hatni. Úgyhogy nem féltek. Eddig nagyon féltek, hiszen bezárkóztak a szobába, hogy nehogy őket is elfogják. Most bátran kimennek, és országvilág előtt képviselik azt, ami a feltámadás üzenete. A nyelvük megoldódott, megváltoztak, felszabadultak lettek, tanúi lettek Krisztusnak, áldozatot tudtak hozni. Tehát azok az erők, amik húsvétkor megjelentek, ezeknek az embereknek olyan lelki erőt adott, ami az egész személyiségükben megmutatkozott. Ezek odaszánták magukat az Isten ügyének, és azt mondták, mi keresztények vagyunk, mi Krisztust követjük, mi őt fogjuk tanúsítani. És mind a 12 apostol, ugye a Júdás helyett választották a Mátyást, mind a 12 apostol követte Jézus parancsát, és mentek mindenhova, és hirdették az evangéliumot. Egyik elment Indiába, a másik elment Afrikába, a harmadik Rómába, mindenki valahova elment és hirdette az evangéliumot, és vállalta még a halált is. Mondják, hogy a 12 apostol közül egyet kivéve mindegyik mártír halált halt. Ezek olyan lelki erőket kaptak ezek az emberek, hogy nekik semmi sem volt drága, csak az, hogy az evangéliumot, a Jézus ügyét hirdessék és terjesszék. És Pál apostolnak is ez lett a célkitűzése. Azt mondja, hogy bár én megismerhetném a feltámadásának az erejét és a szenvedésébe való részesülésemet. Ezek lelki történések egy ember életében. Na, amikor egy ember megismeri, vegyük most más sorrendben, a Krisztus szenvedésében való részesülését és a feltámadásnak az erejét. Valaki rájön arra, hogy az, hogy Jézus meghalt a kereszten, rám is vonatkozik. Az, hogy Jézus Krisztus ott szenvedett, ez valahogy az én lelki életemmel kapcsolatos. Egyszerűen azért, mert Krisztus a bűnösökért halt meg. Azért jött, mert nem akarta, hogy mi elvesszünk. És tudta, hogy az ítélet minden embert a bűne miatt utolér. Ő azonban szeretett bennünket, és azt mondta, hogy inkább én fogok helyettük meghalni. És így helyettünk a Krisztus oda ment a isteni ítélet elé, és Isten őt büntette, hogy bennünket felmenthessen. Mert az isteni ítélet az konkrét lesz, az utolér mindenkit. De az az ember, akinek Krisztus helyettese volt, már nem fog Isten ítélete elé kerülni, illetve nem fog megszégyenülni az isteni ítéletben. Mert a Krisztus felvállalta helyettünk a büntetést. Ott szenvedett, az ég s föld között függött ott a kereszten. Borzalmas kínokat, a kározat kínjait szenvedte el életünkben. Így szeretett bennünket. Nem csak az volt az ő szenvedése, hogy a Getsemáné kertjében egyedül maradt. Nem csak az volt a szenvedése, hogy több is koszorút tettek a fejére, és hogy náddal verték az ő arcát, és kicsúfolták, és arcul köpték, hanem kezébe, lábába szögeket vertek, és ott meghalt az átok fán. Pedig nekem kellett volna meghalni. Mondják, hogy való Közép-Afrikában annak idején egy misszionárius ezekről a dolgokról beszélt, és a benszülöttek hallgatták, megdöbbenve ezt az egészet, és amikor a Krisztus keresztjéről beszélt, akkor egy benszülött fiú azt kiáltotta, hogy szállj le Jézus a keresztről! Szállj le Jézus a keresztről! Az az én helyem! Nekem kellett volna ott meghalnom! És akkor tovább mondta a misszionárius, és akkor sírva mondta, hogy köszönöm Jézus, hogy mégse szálltál le a keresztről, és így nekem nem kell meghalnom. megértette, hogy Jézus helyette halt meg. Az ő szenvedésében való részesülését értette meg. Hogy Krisztus őt képviselve elszedett a büntetést, ő tehát már szabad. Jaj, bár mi is ezt megértenénk. És bár először a szívünket elfogna a szomorúság, hogy nekünk kellett volna ott meghalni, de a Krisztus helyettünk, micsoda méltatlan dolog. Mi helyettünk Krisztus szenved. És utána könnyek közt hálát adunk, hogy köszönjük, hogy így szereztél nekünk bűnbocsánatot, és örök életet és örök üdvösséget Krisztusunk. Azért mi szeretnénk mindig hozzád tartozni, te utadon járni, és le nem térni arról soha. Az ő szenvedéseből a részesülésemet értük, hogy így függ össze az, ami 2000 esztendővel ezelőtt történt, azzal, ami a mi lelki életünkben most kell, hogy megtörténjék. Ami valóban felszabadíthat bennünket, mert ha már meghaltunk a bűnnek, miért élnénk abban? És amikor súgja a kísértő, a fülünkbe a kísértő gondolatokat, akkor jusson eszünkbe, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és azokat már hatástalanította. Nem kell, hogy abban legyünk tovább. Kísért a sok gonoszság, a különböző vágyak, lehetőségek, ajánlatok, szinte nem tudunk talpon maradni, de akkor jusson eszünkbe, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, és a bűneinkért már elszenvedte a büntetést, akkor azok a bűnök már nem lehetnek olyan erősek, mint hogyha még mindig hozzánk lennének kötve. Rávetette Isten a mi bűneinket. Mondják, hogy Istennek egy embere, aki nagyon sokat harcolt a bűneivel és kísértésével, egyszerűen így kiáltott, hogy Jézus, Jézus, tartsd erősen a szögeket, amelyekkel engemet is odafeszítettek a keresztre. Mert én is vele együtt megfeszítettem. Én is ott voltam, mert engem képviselve halt meg, akkor nekem már nem kell többet se a bűnnek élni, se a bűn miatt meghalni. Az ő szenvedéséből való részesülésemet. Ezt szeretném megérteni. Egyre jobban és jobban. És az ő feltámadásának az erejét. Azt mondja apostol, tehát a Filippi levél 3. fejezetében a 10. és 11. vershez. A Filippi levél 3. részének 10. és 11. verse, hogy az ő szenvedéséből a részesülésemet és a feltámadásának az erejét szeretném átélni, hogy tudjak új életben járni. Hogy már ne hozzak szégyent az ő nevére, hogy valóban keresztény legyek. Testvérek, hogyha keresztények valóban úgy élnének, mint ahogy élhetnének, akkor másképp néznek itt a vekerletelep. Másképp néznek itt az egész világ. Szedjük össze magunkat, és kérjük az Urat, hogy mutassa meg, hogy mit jelent, hogy vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk. Mert hogy ő feltámadt húsvétkor, kijött a sírból, új életben jár. Mi is új életben járhatunk. Vele együtt meghaltunk, vele együtt feltámadtunk. Ez azt jelenti, hogy személyeket Krisztus magához kötött. Akiknek a képviseletében ez az esemény, ez a húsvéti, vagy a nagypénteki húsvéti esemény végbe ment, azok az emberek ugyanazt átélték, nem voltunk még ott. Nem azért, hogy mi ott lettünk volna, hát nekünk nincs korábbi pré-egzisztens életünk, de ő ránk gondolt. Bennünket képviselt. Így mégis ott voltunk, és ez úgy lesz valóság, hogy ezt elfogadjuk. Ezért szükséges az, hogy a keresztény valóban keresztény legyen, vagyis valóban Krisztushoz ragaszkodjék. Hogyha valóban Krisztust követjük, vele lelkileg egy egyességbe kerülünk, hogyha lelkileg vele egyé válunk, hit által vele össze lesz kapcsolva az életünk, egybefor az életünk, akkor azok az események, ami hétköznapjainkban, minden napunkban megvalósulnak, a családi életünkben, a mindennapi forgolódásukban. Isten segítsen bennünket ebben. És Pál is erre vágyódott, és ezt érte meg nap mint nap, hogy megismerjem őt, feltámadásának erejét és a szenvedéséből a részesülésemet. És még egy óhaja van, egy óhajtás, hogy bárcsak eljutnék a halottak feltámadásáig. Hát biztos, hogy eljutott. Vagy el fog jutni, amikor majd ott állunk valamennyien, akkor biztos, hogy ő is köztünk lesz. A boldog feltámadáskor biztos, hogy ott lesz az Isten országában. Az összes apostol ott lesz, meg mindenki, aki hit Jézusban. Persze, nem úgy, ahogy remélték. Mert ezek az apostolok mind abban reménykedtek, hogy még élnek akkor, amikor felhangzik az utolsó ítélet trombita szava. Ezek mind abban reménykedtek, hogy a feltámadás harsonáit még az életükben meg fogják hallani. Hogy még élnek, amikor Jézus visszajön. Ebben reménykedtek, ezért mondja Pál, hogy bár eljuthatnék a halottak feltámadásáig, így várta őt az egész életében, hogy talán még az életében visszajön Jézus erre a földi világra. Nem úgy történt. Sokan voltak, akik így várták. Emlékszem, Tordason egy evangélikus asszony testvér a halálos ágyán mondta, pedig úgy várom már, hogy halljam a feltámadás trombitáit. Az édesanyám is abban reménykedett, hogy amíg él, még Jézus visszajön. Én is ebben reménykedek, és minden hívő ember várja, hogy még életében visszajön Jézus. De akár hogy lesz, és akár mikor jön vissza, egy biztos, hogy a hívő ember elmondhatja, hogy majd részesül a boldog feltámadásban. Kedves testvérek, így táplálkozik Krisztus halálából és feltámadásából, ami lelki halálunk és feltámadásunk, és majd egykor dicsőséges testi feltámadásunk. Amen.